Soha nem ígértem meg. Dinnya Imre 46 éves. Gyomán születtem, 1955-ben. 2 évvel rá feltűnt szüleimnek, hogy a kezembe vett tárgyakat túl közel tartom a szememhez. Békés Csabára utaztunk orvoshoz, ahol kiderült, hogy a jobb szememmel egyáltalán nem látok, a ballal pedig csak közelre. A tanyasi életet ennek ellenére sokszínűnek és érdekesnek találtam. 5 testvéremmel közösen fedeztük fel a természet csodálatos világát. Tucatnál is több tanya volt a környéken, alig pár kilométerre egymástól. Nekünk gyerekeknek ez nem volt távolság. Secperc leszaladtunk. Szabadok voltunk, mint a madarak. Édesanyám az ugari általános iskolába iratott be. Feledhetetlen élmény volt suliba járni, főleg télen, amikor a hatalmas hó miatt lovas szánon utazhattunk a 2 kilométerre lévő tanyasi iskolába. A táj egyszerű, magával ragadó szépsége és az utazás egzotikus volta, olyan volt, mint egy mese. Az első évet közepes eredménnyel fejeztem be. A tanév végén a szemészorvos jó szándékúan azt javasolta szüleimnek, hogy a 2. osztályt már a vakok általános iskolájában kezdjem el. Semmilyen sem tud kezdeni ilyen gyenge látással vidéken felnőtt korában, érvelt a szakember. Szüleim a távoli jövőre gondolva elfogadták javaslatát. Teljesen elkeseredtem. Kiszakítottak megszokott, természetgazdag környezetemből, zárt intézetbe. A vakok általános iskolájába kerültem Budapesten. Bánatomat külön fokozta, hogy apró termetem miatt óvodába tettek. 1 év után kerültem az átmeneti osztályba, ahol megtanultam a Braille írást és annak olvasását. Az idő azonban nagy úr. Belerázottam a suli rendjébe. Kedveltem a testnevelés órákat, ahol Ervina néni néhány atlétikai alapszámmal ismertetett meg minket. A kis labdadobást és a futást hamar megkedveltem, az ugrószámokért viszont nem rajongtam. Ha jól teljesítettünk a tornateremben, akkor az óra 2. felébe jutalomként dönyizhettünk. Előkerült a medicillabda Ervina néni lába mellől. A testnevelő tanár 2 felé osztotta a csapatot. A kapu a tornaterem 2 vége volt. Teljes szélességében csatárláncba guggoltunk, és ebből a testhelyzetből vetődtünk a felénk tartó labdára. Aztán a szert hárító gyerek felállt, és amilyen erővel csak bírta, az ellenfél kapuja felé gurította az 1-2 kilós medicillabdát. Éberen kellett fülelni, hogy kiderüljön, melyikünk felé is tart a labda. Ha jó volt a sejtés, akkor a szemfüles gyerek gyors vetődéssel elkapta a labdát. Ha pedig nem, akkor gól lett belőle. A nyári szünetet a 3. osztály után is otthon töltöttem. Észrevehetően romlani kezdett a látásom. Szüleim újra szemorvoshoz vittek, aki tehetetlenül tárta szét a kezét. A tanév kezdetekor az iskola mellett lévő Oti szakorvosa is megvizsgálta a szememet, ő sem tudott mit tenni. November végére teljesen elveszítettem a látásomat. Gyerekfejjel másként éli meg az ember a látásvesztést, mint egy felnőtt. Nem estem kétségbe. Osztálytársaim között több olyan gyerek is volt, aki semmit se látott. Annyiból volt rossz az új állapot, hogy a síkírású könyvből már nem tudtam felolvasni a meséket diáktársaimnak. A pontíráshoz és az olvasáshoz már addig sem volt szükségem a látásra, ezért annak elvesztése nem vetett vissza a tanulásban. Bár régebben, ha az ujjammal nem éreztem elég biztosan a Braille betű domború pontjait a vastag papíron, akkor közel hajoltam a laphoz, és a szememmel puskáztam. Rendszerető gyerek voltam világéletemben. A holmimat mindig ugyanoda tettem. A látás hiánya tehát nem gátolt meg napi tevékenységeimben. Az már egészen más kérdés, hogy néhány szekrénynek vagy falnak gőzerővel nekimentem. Nem volt túl nagy baj a koccanás, mert megtanultam belőle, hogy az a dolog ott van. Fejembe ment a pontos helye. Az iskolában a közismereti tárgyak mellett zenét is oktattak. 2 éven át próbálkoztam a zongorával, de mivel a kezem apró volt, az ujjai meg rövidek, a zenetanárom inkább a hegedűt javasolta. Megkedveltem a vonós hangszert. A 8. osztály végéig kitartottam mellette, és a későbbiekben még hasznát is vettem hangszeres tudásomnak. A 8. évfolyam közepén került szóba az iskolában, hogy ki mi is szeretne lenni. Mindent szétszereltem, ami a kezem ügyébe került. Kíváncsi voltam, mi rejlik a tárgyak belsejében. Miként működnek azok? Mondhatnánk, műszaki beállítottságú gyerek voltam. Ezek után kézenfekvő volt a válaszom. Telefonkezelő szeretnék lenni. Pesten nem találtam állást, ezért hazaköltöztem. Tettem ezt annak ellenére, hogy vidéken nehezebb munkát találni, mint a fővárosban. Hol volt akkoriban telefonkezelő állás vidéken? Ahol volt, ott valakinek a rokona fogadta a hívásokat. Beláttam, hogy munkát csak Budapesten találhatok. Ha nem balagtam volna ki a vasútállomásra, és nem szálltam volna fel a pesti vonatra, valószínűleg elkalódtam volna az Alföldön. Bementem a Vakok Szövetségébe, hogy munka után érteklődjem. Lett telefonkezelő állásom, szállást pedig a Vakok Intézete biztosított. Szaktanfolyamra csak az állás megszerzése után jelentkezhettem. A tanfolyamot a Magyar Posta szakemberei tartották, és a végén vizsgázni kellett. Beindult a felnőtt életem. Nem akartam a 8 óra meló, délutáni szundikálás, vacsora és éjszakai alvás monoton egyensorsát élni. Kerestem a réseket. Hol lehet kitörni ebből az ördögi körből? Jelentkeztem a szövetség Homéros zenekarába hegedűsnek. Az együttes fúvósokból, vonósokból és egy dobosból állt. Nagy szerző kis műveit játszottuk. A szövetség rendezvényein és szociális otthonokban léptünk fel. Közkívánatra szívesen adtunk elő magyar nótákat is. Beléptem a KISZ-be is, ahol a nem politikai jellegű szervező munkában vettem részt. Remek társaság kovácsolódott össze. Keresztül Kasul bejártuk az országot. Eljutottunk Békés Csabára, a Szlovák Múzeumba is. A kiállított tárgyakat, eszközöket megnézhettük a kezünkkel. Közben a múzeum munkatársa elmondta az adott tárgy funkcióját, és hogy hogyan használták. Jártunk Tokaj hegy alján. A borospincében létrát hoztak nekünk, hogy felmászhassunk rá, és úgy nézhessük meg, mekkora hordó van előttünk. Voltunk a Mátrában, a sástói kempingben is. Este kiültünk barátaimmal a tópartra, pecáztunk. A Damil végén természetesen volt horog, azon meg kövér földig iliszta konkorodott. Azt nem tudom, hogy volt-e hal a tóban, mert egyet sem fogtunk, de béka az volt rengeteg. Hallottuk a hangos kuruttyolást. Elontuk a kilátástalan damiláztatást. Kaptuk magunkat, lesiettünk Gyöngyösre, ahol megvacsoráztunk. Utána viszont a kempingbe szintén gyalog. Mire felértünk, éhesebbek voltunk, mint induláskor. A KISZ alapszervezetben még sakversenyt is szerveztem. A 2-4 fős csapat tagjai előbb egymás között döntötték el az erős sorrendet, majd ki a másik csapat hasonló helyezést elért tagjával mérte összetudását. Ahogy a nagyok a csapatversenyeken. Igazi szervező voltam, mert sakkozni ugyan szerettem, de tehetségem nem volt hozzá. Ilyen módon tudtam értelmesen és hasznosan lekötni magam. A Homéros zenekarban éneklő egyik lány megtetszett. Cigány és horvát dalokat énekelt szívhez szólóan. Feleségül vettem. Közvetlenül a nősülés után szólt nekem Szabó Bandi barátom, hogy a Poznanban megrendezett Európa-bajnokságon csörgő labda csapatoknak is rendeztek versenyt. Ő és az atlétikai csapat több tagja is megízlelte az újfajta játék zamatát. Edzőjük Ervina néni, Dosek Lajosné, a vaksportolók ősanyja, lelkesítője, felismerte a rollból csörgőlabda játékban rejlő lehetőséget. Én is beálltam az alakuló csapatba. De ide nem csak mint szervező, hanem lelkes játékosként is. Amerre csak jártam sorstársaim között, mindenhol kidoboltam a csörgőlabda sport hírét. Mostóha viszonyok között kispályán betonon edzettünk. Nem egyszer sajgó csontokkal hagytuk el az edzőtermet. Magánszorgalomból, kedvtelésből és sportszeretetből tettünk mindent. Ha ki tudtuk vívni az indulás jogát a különböző nemzetközi versenyeken, akkor kaptunk anyagi támogatást a szövetségtől. Máskülönben nem. A veselényi sportkörben működő atlétikai szakosztály egyik csoportja lett 1978-ban a rollból csapat. Igaz, akkoriban csak a baráti országok csapataival mérhettük össze felkészültségünket, de nekünk már az is világszám volt, hogy egyáltalán külföldre utazhattunk. A Vakok általános iskolájában sportnapokat szerveztünk. Intenzíven agitáltuk a fiatalokat, jöjjenek az atlétika pályára és a csörgőlabda edzésekre. Még saktáblát is vittünk az iskolába, hogy minden téren szervezzük az utánpótlást. Közben annyira megkedveltem a csörgőlabdát, hogy lassanként felhagytam a zenéléssel, de még a kézben végzett munkámmal is. A házasság köteléke sem tartott sokáig. Mindvégig külön laktunk. Feleségem a női szálon, én pedig a férfiakéban. Számkeserű ízét a válásunk évében megrendezett Rollból Európa bajnokság megnyerése édesítette meg kissé. A kontinens bajnokságot Hessen tartományban, Fuldában rendezték. Fél évünk volt a felkészülésre. Tálasi Feri bácsi irányításával a Vasas SC sportiskola igazgatója pártfeladatként kapta, hogy készítsen fel minket. Az első edzésen lelkesen jegyzetelt, és a másodikat már a módszertani intézetben kidolgozott edzésterv alapján vezette le. Ézig-vérig szakember volt. Annyira mellénk állt, hogy teljesen hatása alá kerültünk. Ennek eredményeként a döntőben 4-2-re diadalmoskodtunk Dánia felett. Szabó András volt a centerjátékos, Gubuznai Imre a jobb, míg én a bal bek, a tartalék védőjátékos pedig Szilasi Ferenc volt. A gurító játékosok gyengéllátók Molnár Ferenc, Kelemen József és Olá József. Az akkori Vakok Szövetségének vezetői kis ünnepségen köszönték meg nekünk az első helyezést. Ez is jól esett, de az is remek volt, hogy győzelmünkkel biztosítottuk magunknak az apanást a következő, jelentősebb nemzetközi versenyre. A győzelem futótűzként terjedő hírére egyre többen jöttek le az edzésekre. Ekkor tájt vált szorosabbá kapcsolatom egy gyengéllátó hölgyel, akit aztán el is vettem feleségül. Albérletben éltünk hármasban újdonsült asszonyom első házasságából származó kisfiával. Hamarosan megszületett közös gyermekünk, Gabriella. Röviden rá összkomfortos lakásba költöztünk. Feleségem megmutatta, hogy kell tisztába tenni a babát, aztán tettem a dolgomat, ahogy kellett. Cumisztatást és büfisztetést is vállaltam, annak minden előnyével és hátrányával. Kislányunk fürdetésénél a kád körüli munkálatokban segítkeztem. Sokáig kerestem olyan burkolót, aki tükörsimává tudja varázsolni az erkély rücskös járófelületét. Utána már nyugodtan játszhattam csúszómászó lányommal az erkélyen is. Ekkor már javában készült gulból, ez a rollból továbbfejlesztett változata, válogatottunk a fákja játékokra. New York 1984. Egyre kevesebb idő jutott a családomra. A napi munka után mindig volt edzés, sőt, még szombatonként is volt kiegészítő programja a csapatnak. Csak a hét utolsó napját tudtam szeretteimmel tölteni. A világjátékon 7. helyezést értünk el. A következő évben, a Lengyelországban megrendezett Európa-bajnokságon már bronzérmesek lettünk. 1986-ban, Röhrmondban, Hollandia, a világbajnokságon pedig 6. Itt futottam össze Palma Jensennel, akinek szülei az 50-es évek közepén hagyták el Magyarországot. Tőle hallottam először a tandemről. Jó évig feledésbe merült fejemben. Micsoda lehetőség rejlik a kétüléses kerékpározásban. Hogy ebben mennyire játszott közre az újabb válásom, nem tudom. Feleségem nem tudta elfogadni, hogy nap mint nap eljárok sportolni. Elege lett abból, hogy a családban minden teher ráhárul. Én meg nem bírtam otthon megülni, ahogy azt az asszony elvárta volna tőlem. Így ismertél meg? Tudtad, hogy ilyen vagyok, mondtam. Soha nem ígértem meg, hogy felhagyok a sporttal, ha összeházasodunk. Napi 8 órát ültem a telefonközpontban. Sportolás nélkül nem tudtam volna meglenni. A millenáris pályán rendezték meg az Arany Mokka Grand Prix kerékpárversenyt. A rádió híradásaiból értesültem róla. Ki kéne próbálni a tandemet? Ütött szöget fejembe a rég elfeledett gondolat. Nem véletlenül. Rengeteget bicikliztem a tanya körül gyermekként, még akkor is, amikor már semmit se láttam a világból. Hogyan? Öcsém vagy a bátyám kerekezett előttem. Bicikliük hátsó kerekének villájára egy acéldrótot erősítettünk, és az belelógott a küllők közé. Mindössze erre a jellegzetes kerregő hangra kellett figyelnem kerékpározás közben, és már is érdektelenné vált, hogy nem látok. Eleinte még teljes szélességében igénybe vettem az utat, de a sok gyakorlásnak köszönhetően egyre stabilabban tartottam az egyenest. Gyakran megkért bennünket anyu, hogy ugorjunk már el kenyérért a vegyesboltba. Kitoltuk apukám 28-as kerékpárját a kamrából. Öcsém felült a vázra, és erősen megmarkolta a kormányt. Én meg a nyerekbe pattantam, és elindultunk a 8 kilométerre lévő gyomára. Gédres-gödrös földúton és makadámon haladtunk. Egyszer sem álltunk meg útközben. Gyakorlott bringások voltunk. A két egyenként 3 kilós kenyeret felkötöttük a bicikli csomagtartójára, és fordultunk hazafelé. Megkerestem Patik János országos bajnokot. Ha valakiről el lehet mondani, hogy szereti a kerékpársportot, róla feltétlenül. Technikai és gyakorlati tanácsok sorával látott el arról, hogyan is kell tandemezni. Egyik gyengéllátó haverom felsóhajtott mellettem. De szívesen bicikliznék, ha lenne rá módom. Nem korszerű, de egyedi építésű tandemet vásároltam még 1989-ben. Fél évi fizetésembe került. A Pannonia úti lakótelep belső útjain tettük meg első köreinket barátommal. Szokni és tanulni kell, hogyan közlekedjünk a tandemmel. A két kezdőnek tökéletes összhangban kell lennie. A tandemen két lánc van. Az egyik az első és a hátsó pedált köti össze. A másik a hátsó pedált a váltóval. A két pedálnak mindig szinkronban kell lennie. Induláskor, menet közben és megállásnál is. Különben a hátul ülő bringás cipő orra hozzáér a kormányos sarkához. Ezért a hátul ülő már az indulás előtt felpattan a nyerekbe, és a lábát ráteszi a pedálra, mindig úgy, hogy a jobb lába legyen felül. A kormányos ugyanis bal lábbal rugaszkodik el a talajtól, és jobbal tapos. Kennyelt nem használok, mert ha útközben gyorsan le kell ugrani a bringáról, akkor gátol a szabad mozgásban. Klipszes pedál jellemzően az egyik lábbal hajtó mozgássérültek kerékpárján van. Akik ilyet használnak, egyszerre tudnak nyomni és húzni is a lábukkal. A hátul ülő nem látó biciklisnek teljes mértékben alkalmazkodnia kell a kormányos tempójához. Ha az elől ülő menet közben vízszintes helyzetben megringatja a pedált, ezzel azt jelzi, hogy a megfelelő sebességgel haladnak. Ha viszont gyorsítani akar, akkor testével erőteljesen előre lendíti a kerékpárt. Akkor aztán beleadhattok apait, anyait a tekerésbe. Meredek dombról lefelé haladva a kormányoson vízszintbe helyezi a pedált, és nem mozdít rajta. Ilyenkor hagyjuk, hadd gurulja ki magát a tandem. Mi pedig szusszanunk egyet. Városban, kanyarodás előtt az előlülő vízszintes helyzetbe állítja, és mereven tartja a pedált. A tandemmel is úgy kell kanyarodni, mint a közönséges biciklivel. Fékezni csak a kormányos tud, mivel a tandemen nincs kontra, csak két kézifék. Ha a kormányos vészjóslóan állt kiállt, akkor a hátul ülőnek, ha teheti, le kell ugrani a nyerekből. Talpra érve pedig a merev kormánynál fogva vissza kell fogni a két kerekű lendületét. Csúsztunk meg jeges útszakaszon, kaptunk már durdefektet is, de minden malört épp kézlábúztunk meg. Első komolyabb utunk az volt, amikor elkarikáztunk Isaszegre. Bő 50 kilométert hajtottunk oda és vissza. A budapesti kerékpárosok ugyanis minden évben március 15-én Isaszegen az emlékműnél tartják évadnyitó találkozójukat. A kerékpáros konvoj rendőri felvezetéssel haladt. Könnyed tempóban, körülbelül 15 kilométeres óránkénti sebességgel. Mi is benne voltunk. Ez volt az egyetlen tandem az oszlopban, és akkoriban még igencsak ritkaság számba ment. Körbe is nézték a biciklisek, és többen is elámultak, amikor észrevették, hogy nem látok. Hogyan mersz így elindulni, kíváncsiskodtak. Itt ül előttem a kormányos. Nekem útközben mindössze annyi a szerepem, hogy tekerjek, válaszoltam. Volt az érdeklődők között egy fiatal srác, aki művaknak ajánlkozott. Arcomba húzom a kötött sapkámat, mondta. Szeretném kipróbálni, hogy milyen. Semmi jónak nem voltunk elrontói. Barátom ment vele egy kört. Na, milyen volt, komám? Kérdeztem a vállalkozó kedvű bicajost, miután megérkeztek. Én biztosan nem csinálnám. Az isaszegi túrán sok ismerőse tettünk szert. Ahogy a fővárosban tandemeztünk, nem egyszer utolértek minket két keréken. Sziasztok, köszöntek ránk. Legközelebb is jöttök Isaszegre? Elhatároztuk néhányan, hogy pár üveg sörért kikerekezünk Párkányba. Szombat reggel indultunk el 4 tandemmel és 6 szóló kerékpárral. A Váci úton haladtunk kifelé, áthajtottunk az északi összekötő vasúti hídon, majd a római parton karikáztunk Békásmegyerig. Ott rátértünk a 11-es útra, és elhaladtunk az Omszki tó mellett. Gyengén látó barátunk, Pisti, elmaradt mögöttünk. Egyik társunk visszafordult, hogy megkeresse a csellengőt. Rá is talált. Hát te meg mit csinálsz itt? Kérdezte tőle. Napozok, felelte Pisti. De hát nem is süt a nap, kapkodott levegő után a társunk. Nem baj, akkor várom, hogy kisüssön, felelte az árnyék napozó. Amikor utolérték konvojunkat, és elmesélték az előbbieket, le kellett szállnunk a nyerekből, úgy elkapott bennünket a fuldokló nevetés. Ahogy elhagytuk Szentendrét, ismét nyoma veszett Pistinek. Megálltunk egy közért előtt a kerékpárút szélén. Vártuk haverunkat. Közben ettünk, ittunk, majd fél óra múlva tovább indultunk. Elhagytuk már Leányfalut is, amikor majdnem elgázoltuk a kerékpárúton egykedvűen üldögélő barátunkat. Megdörzsöltem a szemem. Hát ez meg hogy a csodába került ide? Teljes létszámmal indultunk tovább. Esztergom előtt még megvolt Pisti, de a városban már sehol sem találtuk. Lekerekeztünk a partra, a komphoz, megvettük a jegyeket. Az útlevél ellenőrzés a túlparton volt, és egyik kormányosunkat, aki nem volt magyar állampolgár, nem engedték tovább. Hiába készült napok óta az aranyfálcán sör kedvelt ízére, a határőrök lekapcsolták. Leültették egy székre a semleges zónában, és ott kellett dekolnia, amíg vissza nem tértünk. Hiába kérleltük a határőrt, hogy vigyen két üveg sört a havernak, nem hajlott rá. Nem volt mit tenni, tovább indultunk. Az első büfé előtt megállítottuk a bringánkat. Kérdeztük a mosolygó eladót, hogy mennyibe kerül a sör. Amíg lelkesen sorolta az árakat, egy bácsika lépett hozzánk, és megszólított magyarul. Édes gyermekeim, ne itt vegyetek sört, hanem forduljatok be az első utcába, és a saroktól nem messze találtok egy élelmiszerboltot, ott fel ennyibe kerül. Gyorsan nyerekbe pattantunk. Hogy a büféslány mit mondott az öregnek, azt nem tudom, mert szlovák nyelven záporoztak harsogó mondatai a jó szándékú ember fejére. Az én tandemem csillagküllős volt, ezért annak csomagtartójára tettük fel az 50 üveget. Visszatértünk a komphoz, és útnak indultunk hazafelé. Mit hoztatok nekem, érdeklődött a visszatartott kormányosom. Neked semmit sem, öcsém. Csak aki átjutott a határon, az ihat sört, ugrattam, mire elkezdett büfölni minket a komp közepén. Hogy így megfeledkezett magáról, a túlparton nem is adtunk neki a finom komlóléből, csak amikor a 11-es úthoz értünk. Visegrád felé haladtunk már, amikor egy idős asszony kerekezett velünk szembe a kerékpárúton. Kormányosom nagyot köszönt rá, amikor mellénk ért. A néni leszállt a bringáról, és addig nézett utánunk, amíg ki nem kerültünk látóteréből. Libasorban hajtottunk végig a 11-esen. Az autósok sűrűn kiáltottak ki nekünk. Lazsál a hátsó, csak nevettünk rajtuk. Este volt már, mire hazaértünk. 140 kilométert hagytunk a hátunk mögött aznap. Igaz, ami igaz, elfáradtam. Másnap tudtuk meg, hogy Pisti haverunk egészen az esztergomi vasútállomásig jutott el. Ott felszállt a vonatra, és hazadöcögött. Tán 2 órával később ért haza, mint mi. Gyengén látó barátommal, Cserna Józsival hírül vettük, hogy nagy tandem versenyt rendeznek Franciaországban. Nagyon szerettünk volna kijutni. 42 kört kellett teljesíteni az egyéni indítású szuperverseny 2 kilométer hosszú zárt pályáján. 2 percenként indítottak, és annak, akit utolért az utána indított páros, ki kellett állnia. Szponzori pénzt csak úgy gyűjthettünk volna barátommal, a sportalapon működő jogi személy vállalja, hogy a saját bankszámláján fogadja a felajánlott összegeket, és úgy adja át nekünk felhasználásra. Végül Sipos János, a Magyar Kerékpáros Szövetség főtitkára felajánlotta, hogy a Kerékpáros Szövetség hozzájárulásaként kifizeti helyettünk a 4200 frank nevezési díjat. A 4 fős csapat utaztatását ingyen vállalta a Malév. Csak a repülőjegyek áfatartalmát kellett volna állnunk. Fájó volt, hogy a közelünkben lévő sorstárs sporttársak nem segítettek nekünk a pénzgyűjtésben. Kútba esett a tervünk. Eltöprengtem az eset tanulságain, és a kusza gondolatok apránként kezdtek összeállni a fejemben. Közben keményen készültünk a csörgő labdában a paralimpia kvalifikációs mérkőzéseire. 18 ország válogatottja indult a megmérettetésen. Veretlenül lettünk elsők, és ezzel kivívtuk az atlantai indulás jogát. Abban, hogy a paralimpián végül csak a 8-ak lettünk, rajtunk kívülálló okok is közrejátszottak. Visszamegyek az időben 1992-be. Ekkor kezdtem a Vakok Iris Sport és Tandem Kerékpáros Egyesület szervezésébe, amit mindvégig segítőkészen támogatott Tálasi Feri bácsi. Régi barátom Sipos János újból a segítségünkre sietett, és szakmai tanácsokkal látott el minket, amikor az Egyesület alapító levelét fogalmaztuk. A cégbíróságon bejegyzett Egyesület 3-tagú vezetőségébe engem választottak meg szakosztályvezetőnek. 3 évvel a tandem vásárlása után jutottunk el idáig. A póni tandemeket a Csepel Művek gyártotta. A vak kisdiákok az iskolájuk paripáin gyakoroltak a Városligetben, a közlekedési múzeum mögött, az autóforgalom elől elzárt területen. A Mobil Túra Kft. Szaküzletében Tajvanon gyártott felnőtteknek való tandemet lehetett vásárolni. Néhány éven keresztül Rekognita néven kerékpárversenyeket rendeztek a Városligetben. A táv 3200 méter volt, csak tandemmel lehetett indulni, póni és nagy lovak kategóriában. Az előzőben a kemping kerékpár méretű tandemmel rajthoz állók indulhattak el, a másik kategóriában pedig montikkal vehettek részt. Az első Rekognita versenyen 1992-ben 32 páros indult el. Nemzetközi részvételünk legfőbb akadálya továbbra is a pénzhiány volt. Emiatt sehol sem tudtuk kvalifikáltatni magunkat. Szerény lehetőségén belül támogatott minket a Vakok Szövetségének budapesti és Pest megyei helyi csoportja. Emellett a kerékpárok eladásával és javításával foglalkozó cégektől is kaptunk kisebb összegeket, amiknek persze mindig örültünk. A pénz szűke mellett jelentős gond volt még az is, hogy a sok nem látó és tandemezni kívánó elé alig akadt kormányosnak néhány látóbarát. Leghosszabb síkvidéki utunk a Budapest-Gyoma-Budapest útvonal volt. Szombat reggel indultunk. 8,5 óra alatt értünk el a 175 kilométerre lévő városba, ahonnan másnap reggel indultunk vissza. A hazaút jóval tovább tartott, mint odafelé. Szikrázóan sütött a nap, és irgalmatlan hőséget árasztott. Török-Szent Miklós után jobbra fordultunk a 46-os útra. A nagy melegben a kormány mögött ülő Józsi úgy látta, hogy esik az eső előttünk. Esik a fenét, az Alföldön vagy, kiáltottam a fülébe. Magas útszéli fák és hatalmas kukoricatáblák szegélyezték az utat. A forró levegő meg sem moccant. Még jó, hogy volt rajtunk bukós isak. Amint megláttunk egy artézi kutat az út szélén, már is megálltunk, és a fakadó vízzel hűtöttük testünket. Elszántan tapostuk a pedált. Haverom egyszer még látni vélte, hogy épp a hátunk mögött zúg az eső, de ezt már csak alig hallhatóan merte megjegyezni. Estére értünk Budapestre. Megálltunk az egyik büfé előtt a Városligetben, farkas éhesek voltunk. Rántott húst kértünk sült krumplival. Alig 2 falatot tudtam lenyelni, annyira fáradt voltam, a haverom is. Induljunk haza, mert ha lemerevedünk, még arra sem leszünk képesek, hogy felálljunk. A demonstrációs túrát a Kecskeméti Alapítvány, a sportoló fogyatékosokért szervezet egyik elnökségi tagja, Boronkai László szervezte 1994. júliusára. A cél Magyarország körbekerekezése volt. A táv 1800 kilométer, a tervek szerint 18 nap alatt. A napi adag 95-160 kilométer, minden negyedik nap pihenő. Az útvonal, egyszerűsítve, Kecskemét, Nagykörös, Abátszalók, Fehérgyarmat, Balmazújváros, Gyoma, Szentes, Szeged, Baja, Nagyatád, Nagykanizsa, Zalakaros, Hévíz, Lengyeltóti, Siófok, Székesfehérvár, a Velencei tó megkerülése, Dunaföldvár, Kiskörös, Kecskemét. Télidőben kezdtük a felkészülést. A kormányosom egy polgári szolgálatos katona, Hídvégi Péter volt. Még -8 fokban is nyeregbe pattantunk. Tornacipő, tréningruha, pulóver, kötött sapka. Ha mozog az ember, akkor nem fázik. Az arcom viszont fázott. Az ellen úgy védekeztem, hogy sűrű gyakorisággal felfújtam a számat. Orrom hegyéig nem húztam le a sapkámat, csak szemöldökig, hogy elkerüljem a homloküreg gyulladást. Kesztyűt csak -5 fok alatt húztam. Munkaidő után naponta 30-40 kilométert kerekeztünk a Pilis hegyei között, vagy a gödöllői dombvidék lankáin. Hónapokon át hetente legalább 5-ször. 2 nemlátó, 3 mozgássérült, szóló kerékpárral, és egy 3-tagú hallássérült család vágott az útnak. Copfos kormányosommal minden faluba betértünk egy-egy hivatalos bélyegző lenyomatért, emléknek, no meg igazolásnak. Valamelyik apró faluban egy bácsika kerekezett előttünk az aszfalton. A 2 tandem közre fogta az öreget. Nagyot nézett a papa. Az istenét neki, milyen hosszú ez? Ámult el hangosan a nyerekben. Hát ez 2 üléses bringa, bátyám, mondta a copfos. Miért nem vesz magának ilyet? Elég nekem ezt az egyet is hajtani, kedves fiam. Minden falutáblát indián üvöltéssel köszöntöttünk. A 2 tandem kormányos dudaszóval tudatta velünk, hátul ülőkkel, hogy köszörülhetjük a torkunkat. Ahogy hallottuk a megbeszélt jelet, elkezdtünk rikoltozni a nyerekben. Arról persze fogalmunk sem volt, hogy a 2 csibész kormányos közrefogott egy idős nénit, aki épp köztünk kerekezett az úton. A mama annyira megijedt a bicikliző indiánok üvöltésétől, hogy azon mód leugrott a bringájáról. Az Isten áldja meg magukat, fiaim, tán elment a józan eszük. Honnan a csodából jönnek? Érdeklődött méltatlangodva. Pestről, vágtuk rá mindahányan. Még hülyének is nézik az embert. Egy ilyen hosszú úton persze sok más érdekesség is megesik. Egyszer épp egy árokparton eszegettünk, amikor váratlan vendég lépett éhes csapatunk mellé. Egy tarka ruhás szarvasmarha. Dagadó tőggyel érkezett. Megkértük Boronkai Lacit, húzzon már egy kis tejet belőle. Szegény soha életében nem fejt még tehenet, de azért elindult a jószág felé. A derék házi alatt zokon vette az idegen közeledését, és ráfújt Lacira, akinek ettől inába szállt a bátorsága. Meg is sértődött, és el akarta kergetni az önérzetes tehenet. Ekkor jelent meg az állat idős gazdája. Barátságosan érdeklődött úti célunkról, és hosszasan elbeszélgettünk mindenféléről. Fél óra múlva elköszönt tőlünk az öreg, és elballagott valahová. Már készen álltunk az indulásra, amikor újra megjelent. Hóna alatt 3 kilós kenyeret szorongatott, kezében 4 szál házi kolbász lógott. Fogadjátok el tőlem ezt a kis harapnivalót, mondta meleg szívvel, és átnyújtotta az élelmet. Elkértük a bácsi címét, és a túra végén levélben is megköszöntük emberségét. Fiatal székesfehérvári bringásokkal találkoztunk. Amikor megtudták, hogy mire vállalkoztunk, tiszteletünkre megfogadták, hogy 10 nap alatt 2000 kilométert kerekeznek. Be is tartották a szavukat. Kecskemét határában vártak ránk, és együtt hajtottunk be a városba. Az érkeztünket köszöntő kecskeméti emberek, 100-an, olyan vidámak voltak, mintha szilveszter lett volna. Futottak a kerékpárok mellett az út szélén, és a fülünkbe trombitáltak. Mi meg örültünk, hogy vége a strapának. Nagyon elfáradtunk, de azért 1 hét múlva már szívesen nekivágtam volna az útnak az ellenkező irányban. Boronkai Laci alapos szervező munkát végzett. Ahol csak áthaladtunk, minden megyei lap beszámolt a demonstrációs túráról. Az utunkba eső települések polgármesterei étkezéshez és szálláshoz segítettek. A helybéli tehetősebb vállalkozók pedig anyagilag támogattak bennünket. A túra után mi, tandemesek, még hazakerekeztünk Budapestre. Sajnos, ahogy múltak a hónapok, úgy alakult, hogy a 9 nem látó bicajosra mindössze 1 kormányos maradt. Ráadásul a 2. tandememet ellopták. A tandemkerékpáros egyesület 4 évi működés után 1996-ban megszűnt. Válásunk után 11 évvel adtuk el közös lakásunkat. Elköltöztem Egerbe, és onnan jártam naponta Budapestre a munkahelyemre. 5 órakor indult a buszom, és ha aznap még csörgőlabdaedzés is volt, 9:30 előtt nem értem haza. Akármennyire is edzett voltam fizikailag, egyre jobban törődtem a napi 6 órás zögykölődés alatt. Ehhez jött még a 8 óra ülő munka. A hátam és a gerincem egyre nehezebben viselte a megpróbáltatásokat. 3 év után visszaköltöztem a fővárosba. Teljesen felújítottam 2 éve vásárolt lakásomat, és életre szólóan berendezkedtem. Mivel továbbra sem tudok hosszasan megülni a fenekemen, a csörgőlabda mellett tekézni kezdtem. Komlón, Kazincbarcikán és Nyíregyházán már űzik ezt a sportot sóstársaim. A veselényi sportkör negyedik szakosztálya lett a tekézőké. Hetente egyszer edzem. A teke edzések gimnasztika része karhajlítás, szögdécselés, rugózás. Mi is szabványméretű pályán gurítunk. A gurító deszka centiméter magasan kiemelkedik a pálya síkjából. A látássérült tekézőket látásuk élessége és távolsága szerint három kategóriába sorolják. A B1 a nem látóké. A B1-es versenyző kétféleképpen guríthat. Az egyik, hogy terpezbe állok, a körülbelül 25-30 centi széles és 20 méter hosszú gurítódeszka két oldalán, és két kézzel láb közül gurítom el a golyót. 2,818 kg. A másik mód, hogy egyik lábammal ráállok a kiemelkedő deszka szélére, és a másik kezemmel gurítok. A nem látó versenyzőnek nem szabad nekifutásból dobnia. A B1 kategóriás dobónak segítője is van. Ő adja oda a tekegolyót a pálya külső széléről a versenyzőnek, hogy annak ne kelljen benyúlnia a visszagurított golyók közé. Szól, ha kigyullad a dobást engedélyező zöld lámpa, a dobás után pedig elmondja, hogy ez merre ment, hány találat volt, melyik oldalról ütötte a fákat. Javaslatot is tehet a következő dobás irányára. Például a király és a dáma közé próbál gurítani, kissé balra az előzőtől. Egy versenyen 100 gurítunk. Ahány pálya van, annyi felé osztjuk az összdobás számot. A legjobb eredményem 260 fa. Az országban a B1-es csúcs 390 fa. A nagymenők a világversenyeken 550-560 fát érnek el. Kitartóvá tett a sportolás. Kitűzött céljaimat rendre megvalósítom. Legyen rá példa a 3 éven át tartó utazgatás Egerből. A sportolás hozadéka az is, hogy megőriztem ruganyosságomat. A csörgőlabdázás kimondottan finomította a hallásomat, aminek nem egyszer vettem hasznát bicajozás közben. A fehér botos közlekedésemmel sem volt még baj. Alkalomattán, amikor hazautaztam szüleimhez, nem várt a gyomai vasútállomáson senki. Fehér botommal megkerestem a köves utat, aztán elindultam rajta, a 8 kilométerre lévő tanya felé. Tudtam, hogy melyik tanyán milyen hangú kutya csahol. A kötetlen szabadságot élvező házőrzők kiszaladtak elibém. Alaposan végigszimatoltak, majd visszafutottak a kerítés nélküli portára, én meg csak ballagtam a köves úton. A szülői házhoz közeledve két hűséges kutyánk, Pici meg Bogár kirohant elém, amit kiszimatoltak a távolból. Nagy farkcsóválás közepette körbenyaltak, majd megragadtam egyikük üstökét, és ők boldogan vezettek haza.